Van még egy ember, akinek a nevét feltétlenül meg kell említeni, ő pedig Edmond Bordeaux Székely. Na, az ő nevét aztán végképp nem könnyű leírni. Édesapja unitárius, erdélyi származású unitárius ember volt, a nagypapa volt püspök, leszármazottja Körösi Csoma Sándornak, tehát egyik vonalon magyar. A másik oldal, ugye érdekes, ugye Ekhárstromnál is az egyik vérvonal magyar, másik vonalon viszont francia, az anyukája francia volt. És gimnáziumi dolgozatot írt, egyébként ő is, na most kapkodok, Ekhárstrom is beszélt arámi nyelven, ő is beszélt arámi, ógörög, latin és 10 élő nyelvet is még. Filozófiából doktorált a Sorbonne Egyetemen, és ő létrehozott egy társaságot, nem tudtam megfejteni ennek a szónak az értelmét, hogy biogenikus társaság, a Nemzetközi Biogenikus Társaságot ő hozta létre Amerikában. Nem tudják pontosan hányban született, 1900 körül, de azt tudjuk, hogy 1979-ben halt meg. Diákkorában írt egy dolgozatot Assisi Szent Ferencről, a piaristákhoz járt gimnáziumba, és annyira megtetszett ez a dolgozat az akkori rendfőnöknek, piarista rendfőnöknek, hogy azt mondta Székelynek, hello! Azt mondta Székelynek, hogy ez a dolgozat annyira jól sikerült, hogy Assisi Szent Ferenc rendjébe elmehetne, lehetne ferences rendi szerzetes, mert ezzel a dolgozattal ő megváltotta a belépőjét a szerzetes rendbe, és jó lenne, hogyha ez irányba további kutatásokat is végezne. És éppen ezért kapott egy belépőt, tehát túl azon, hogy belépett a szerzetes rendbe, kapott egy belépőt a vatikáni könyvtárba, hogy Assisi Szent Ferenc után kutasson. Na most, Assisi Szent Ferencről kezdett el irodalmat összegyűjtögetni, és talált is egy csomó dolgot, de közben talált mást is. Mindig ugye megy a dolgok mélyére, mindig keresi mindennek az okát, a gyökerét, és ezért kiderült, hogy Assisi Szent Ferencet megelőzően különböző szenteket talált. Talált Szent Jeromosra, aki visszautalt Szent Benedekre. Szent Benedekről, amikor pedig az információt szerezte, kiderült, hogy ő pedig az esszénusoktól hozta az információt. Tehát kiderült, hogy ez a vérvonal, az Assisi Szent Ferenci szemlélet, és ezek a szentek mind az esszénusi gyökerekre nyúlnak vissza, és itt találtak először olyan iratokat, amiből az is kiderült, hogy az esszénusok pedig nagyon ősi tudásra nyúlnak vissza, és itt látták először leírva, hogy egészen a pleisztocén korig visszamenően az esszénusoknak van, esszénusokról van információ. Arámi nyelven találta meg az iratokat, és Edmond Bordeaux Székely találta meg az esszénusok béke evangéliumát. A béke evangélium első része nem a holtengeri tekercsekből való, viszont a holtengeri tekercsekből került elő a második, harmadik és negyedik része. Az első részt, amit arámi eredeti nyelven tudott olvasni Székely, összevetette egy osztrák levéltárban talált anyaggal, ami egy az egyben oszláv nyelvű leírást talált, és a kettő teljesen azonos volt, tehát valaki már egyszer megtalálta ezt az iratot, és oszláv nyelve lefordította. És Székely volt az első, aki publikálta a béke evangéliumot 1940 körül. Akkor lett először. Ugye tudjátok, hogy 50-valahányban találták meg a holtengeri tekercseket, és utána abból jöttek még a további információk. A béke evangélium egy nagyon érdekes írás. Az esszénusok, a mai esszénusok nem nagyon foglalkoznak vele. Tehát nekem ez egy plusz volt, hogy én most ennek is utána nézek, mert éppen hogy csak megemlítik Edmond Bordeaux Székelyt, aki irodalomkutatással jutott az információkhoz, és nem mediális úton. Ugye Eckhart-ról médiumi úton is, meg irodalomkutatással is, Székely pedig csak irodalomkutatással. Ha valakit érdekel, az interneten az összes békeevangélium kötetet meg lehet venni, és ebből derül ki, hogy az egész, nálad is? Na hát akkor az édesvíznél is lehet kapni. Az összes könyvet, amit itt hoztam, mind kapható. Terkánál mind van, hogyha valakit érdekel. A békeevangéliumnak az a lényege, hogy ott fogalmazták meg először, hogy az esszénusok egy teljes békében éltek önmagukkal, a közvetlen környezetükkel, az emberekkel, az angyalokkal, Istennel. Itt van először megfogalmazva konkrétan, hogy Isten és én egyek vagyunk. Egyek vagyunk az univerzummal, egyek vagyunk az univerzum minden teremtményével, legyen az ember, állat, növény, ez egy egységet képez. És ezért szükséges a béke, mert ha bármilyen békétlenséget tudsz a saját környezeteddel, békétlenséget találsz, akkor Istennel is békétlen vagy, önmagaddal is békétlen vagy. Ha a harmóniádat elveszíted, akkor pedig beteg leszel. Mert a betegség az nem más, mint harmóniavesztés. Az egészséges ember harmóniában van, energetikailag és meg minden szempontból. Igen, így van. Itt sok mindent akarok még elmondani, és most nem megyek vele egyenként a béke evangéliumba, viszont érdekességként felolvasok nektek az egyikből, meg diadalomként. Az esszénusok írták le először legszigorúbban, hogy hogyan is táplálkoznak. Mitől lesz teljesen egészséges az ember? Az esszénusok eredeti táplálkozása az valami döbbenetes volt. Én ezt ma már betarthatatlannak tartom. Az egy dolog, hogy vegetáriánusok voltak, és azért, mert a béke evangéliumban is le van írva, hogy Jézus szó szerint tanította, hogy nem szabad húst enni, nem szabad sütni, főzni, fagyasztani, és még a mikrohullámú sütőről semmit se tudott Jézus, hogy mi mindent nem szabad csinálni a táplálékkal. Magyarul mit tettek az esszénusok? Igen, mint a japánok sushi-ja otthon. Nyers zöldséget, mert azt mondta Jézus, hogy Isten mindent adott az embernek, amivel táplálja az embert. Nagyon érdekes, ahogy elmerültem, soha életemben nem olvastam ennyi Jézusi tant közvetlenül, mint most, hogy ide készültem, úgyhogy hálás vagyok annak, hogy most ezt el kellett olvasnom, és fel kellett rá készülnöm részletesebben. Most jöttem rá, hogy miért vonzott engem annyira Szai Baba, aki majd tananyag lesz majd valamikor tavasszal. Egy az egybe ugyanazt tanítja, mint Jézus. Ugyanazt csinálja, mint Jézus, csak ő még él. És őt még meg lehet nézni, hogy hogyan működik, és ugyanúgy nem hisznek neki, ugyanúgy azt mondják, hogy ez egy kókler, ez egy bűvész, mi a csodának, materializál aranyat. Megkérdezték tőle, miért pont aranyat materializál Szai Baba. Azt mondja, hogy azért, mert az embereknek azt tetszik, annak örülnek. Ha már kenyeret szaporítana, meg halat annak, azt mondanak, biztos ebbe is van valami trükk. Én azt szoktam mondani az emberekre, akik hitetlenek, hogyha a Jóisten emberi testben lenne, és oda menne elé, és azt mondaná, hogy szia, én vagyok a Jóisten, lehet, hogy arra is azt mondanák sokan, hogy ne hülyéskedj már. Nem? Tehát aki igazán hitetlen, oly mindegy. De amikor én ezeket olvastam még korábban, és fölmerült bennem, hogy hát én ezt azért megnézném, ugye, az örök kételkedő, és amikor Szai Babáról ugyanezeket hallottam, én tényleg kimentem, és bevonultam az asramba 3 hétre, és én megtapasztaltam, hogy ilyen létezik. Igen, föl tudja kelteni a 4 napos bűzlő hullát. Jézus is megtette. Azt hiszük, hogy ez egy mese. De megcsinálja ezt a mai napig is valaki. És tényleg tud a semmiből, energiából anyagot teremteni, tényleg tud veled gondolatban kommunikálni, és azt mondja, hogy nem hiszel benne, és azt mondja, hogy mit szeretnél. És egyszer azt mondta neki egy amerikai, egy szivárványt az égre, tök száraz idő van, 35 fok, de ő szivárványt szeretne az égre, és volt. Szai Baba, azt is csinált. Vicc egyébként, hogy ez létezik, de én azt mondtam, hogy nem hiszem, úgy jöttem haza, hogy hát nekem már nem nem kell bizonygatni, hogy ez valami csoda, mert láttam ezeket a csodákat. Annyira volt a Szai Baba tőlem, mint Miki körülbelül, és hát láttam, hogy keletkezik a keze alatt az arany. Vicc egyébként, mert amikor létrejön, tojik a gravitációra az arany, amíg nincs kész. És amikor készen van, akkor utána kap az öreg, és éppen akit meg akar vele ajándékozni. Gyűrűket, méretre. Volt olyan, aki 28 karátos aranyat csinál, amit ékszerészek nem tudnak, mert túl puha. Nincs is ilyen. És, tessék?
24.
Igen, de valami olyat csinál, amit itt nem is szoktak. És nagyon sárga, nagyon puha, és volt, aki reklamált, visszavinte, hogy hát már elment róla minden minta, ugye túl puha. És így ráfújt, és akkor egy Szai Baba kép volt rajta, és visszaadta. Garancia levél. Na most, majd valószínűleg majd akkor, amikor aktuális lesz, tanulunk Szai Babáról, akkor majd szívesen beszélek róla, de most visszatérek Jézusra. Csak hogy éppen én óriási analógiát látok a kettő között, és az első könyv, amit én 10 évvel ezelőtt a kezembe kaptam, az ez volt. Jézus Krisztus és Szatya Szai Baba tanítása. Ezt 10 éve adták a kezembe, én meg félretettem, hagyjanak már békén, mutatták a Szai Babának a képét is nekem, mikor ránéztem, nekem az volt az első gondolatom, hogy ja, hogy ki ez a hosszú hajú huligán. Ez egy 83 éves ember, 150 centi alacsony. Hát itt még fiatal, most már 83 éves, de nem néz ki anyanak, és annyi haja van, hogy tizünknek elég lenne. Ilyen afro típusú, tehát nagyon érdekes ember. Én szeretek utána járni a dolgoknak, utána jártam. Erről már senki se tud meggyőzni, hogy ez kóklerség. Tudom, hogy nem az. A béke evangéliumban mit írnak arról, hogy miért is ne együnk húst? Hú, de elment tőle az embernek a kedve. Ne olvassam. De akkor nem fogtok húst enni. Na, hogy miért ne együnk húst? Én egyébként vegetáriánus vagyok, de hamarabb az lettem volna, ha ezt hamarabb elolvasom. Ezért bizony mondom néktek, aki öl, az saját magát öli meg, tehát ölni nem szabad se embert, se állatot. És aki eszi a leölt állatok húsát, az a halál testét eszi. Mert azok vérének minden cseppje méreggé válik az ő vérében, lehelletében az ő lehelletük bűzlik. Húsuk a húsában gennyes tájoggá válnak, csontjaik a csontjaikban krétaporrá, beleik rothadnak az ő beleiben, szemeik hájoggá lesznek szemein, és füleik az ő füleiken képeznek ragacsos váladékot. És haláluk az ő halála lészen. Mert csak mennyei atyátok szolgálatában lesz 7 évi adosságotok elengedve 7 nap alatt. De a sátán nem bocsát meg semmit. De teljesítsétek Isten akaratát, hogy az ő angyalai szolgálhassanak titeket az élet ösvényén, és elkezdi mondogatni, hogy Isten mindent adott az egészséges táplálkozáshoz. Egyetek növényt, egyetek gabonát. És elmondja azt is, hogy kell kenyeret sütni. Persze azon a területen, ahol Jézus élt, mert azt mondja, hogy őröld meg az, a föld angyala adja a búzát, a víz angyala locsolgatja, a nap angyala érleli. Ezt te őröld meg, a víz angyala ad hozzá vizet, és a nap angyala meg fogja sütni, mert a lepény tett ki a napra, délbe fordítsd meg, mondom, hát havazáskor Magyarországon ez egy érdekes megoldás lenne. Tehát a kovásztalan kenyérnek a teljes receptjét Jézus leírja, hogy délbe fordíts meg, és mit csinálj, és hogyan tegyed. Hajszá! Tessék?
Ott 80 fokos a kő lehet.
Igen, hát itt ezt nem lehet megtenni. Viszont egy csomó természetgyógyász, egy csomó orvos az egészséges táplálkozásnak, az egészséges vegetáriánus táplálkozásnak az alapjait ide visszavezette, és ez alapján egy csomó könyv született már. Sőt, ebbe leírja Jézus, hogy hogy kell beöntést adni a böjtre. Azt mondja, hogy a töknek vált ki a közepét, a vízangyala ad bele neked vizet, azt a természet megmelegíti kellő hőfokra, és a tök szárát dugd a fenekedbe. És hogy belecsordogál ez a meleg lé, és hogy ez lesz, ettől a böjt tökéletes lesz. Minden le van írva, mondom, pontos recept található benne. A békeevangélium egyébként több millió példányban 17 nyelvre lefordítva jelent meg 1941 után. Tehát hihetetlen mekkora érdeklődés követte a békeevangéliumnak a megjelenését, mind az első kötetet, és akkor utána majdnem 50 év múlva jelent csak meg a második kötet, a holtengeri tekercsek felfedezése után. Edmond Bordó Székely egyébként rejtélyes az élete, mert Ferences Endi szerzetes volt, és találtam egy ilyen mondatot, hogy második felesége őrzi a jogokat. Mondom, hoppá, nyilván kilépett, és kétszer is megnősült, mert hát valahol ki kellett, hogy lépnie, a Ferences Rendi szerzetes nagyon szigorú rendszabályok alapján él, és egyáltalán nem nősülhet. Edmond Bordó Székelyék a Romain Rolanddal, az Nobel-díjas íróval alakították meg ezt a biogenikus társaságot, és Kaliforniában létrehoztak egy eszénus iskolát. Na, erről a mi eszénus iskolánk egyáltalán nem beszél, hogy van egy eszénus iskola Amerikában is, és ezt a Bordó Székelyék alakították meg, és ő ott ebben az iskolában tanított. Nagyon lelkes híve az eszénusoknak és az eszénus tanításoknak. A Béke Evangélium harmadik könyvében találhatók egyértelműen arra utalások, hogy felolvasom, töredékei, hát írások töredékei megtalálhatók a sumér agyaktáblákon, és olyan feliratokon, amelyek 8-10 ezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből valók. Tehát ez az első hivatalos utalás arra, és ezt a 10 000 meg 10 000-nél előbbi korszakot simán atlantiszi korszaknak nevezzük, hiszen 11 000 évvel ezelőtt lehetett az atlantiszi robbanás. Egy Kárpátokban lévő médium szerint 13 800 évvel ezelőtt. Na, már majdnem kihagytam erről, azért szeretnék beszélni. Ugye azt mondtuk, hogy az eszénusok itt a közvetlen közelünkben is voltak Erdélyben. Én ugye rádió műsorokat is készítek, van egy önálló műsorom élő adásban minden csütörtökön, ami spirituális műsor, illetve ezoterikus műsor, és egy alkalommal egy félig amerikai, félig erdélyi nővel készítettem interjút, aki egy gyógyító centrumot hozott létre a csiki havasokban. Mi van ott? Csíkszentkirály mellett van a nagyobbik Csíkszentgyörgy. Csíkszentgyörgy. Csíkszentgyörgytől egy pár kilométerre van Adorján, és ő ezt a gyógyító helyet hozta létre, és ettől az Adorjántól 21 kilométerre van az Úz völgye. Ha a Google-ba beírjátok ezt, hogy Úz völgye, nem Óz, hanem Úz, Úz Bence van egy ilyen regény. Az Úz völgyét, az Úz völgyében éltek az eszénusok. Jelen pillanatban is az Úz völgyében fénykapuk és dimenziókapuk vannak. Az Úz völgyében 4 olyan remete él. Most kapaszkodjatok meg, mert erre én is azt mondtam, hogy hülyeség, de vissza fogok menni oda. 200 év fölöttiek. Az egyik 260 éves. Számolt ki, 1750-ben született. Azért nem semmi. Én, ha beszélgethetnék vele, az első, amit megkérdeznék tőle, mondja uram, miért? Miért él ennyit? Mi a célja? Miért van itt ilyen sokáig? Nem alszanak, hetente egyszer esznek. Egy nő van, aki mellesleg magyar, és ott él fönn az Úz völgyében, mert ott csángók élnek. És ez a nő Barta Gizellának hívják, őre a Csongor hivatkozott egy félmondat erejéig, hogy az egyik legnevesebb és legjobb magyar tártosasszony itt él a közelünkben. Na ő az, a Barta Gizi, akinél én jártam, és jövőre egy hónapot fogok vele együtt tölteni, mert azt mondta, hogy ő szívesen tanít engem, mert leszek fiatalabb, mint én, ez a nő. De egyetemet végzett 5 szakon, és 4 vagy 5 nyelvet beszél. Nem semmi egy nő. Olyan intelligenciája van, hogy az hihetetlen. És amikor az interjú során beszéltek nekem erről, hogy ott éltek az eszénusok, és ott lakik a Barta Gizella, akkor azt mondtam, hogy nekem oda el kell mennem, és 2 hét múlva fölkerekedtem, és el is mentem az Úz völgyébe, és a Barta Gizi fogadott is engem. Eleve egy beavatás volt oda elmenni, fölmenni. Amikor megérkeztem az Adorjánba, kérdezték, hogy milyen autóval vagyok. Hát, Fábián van. Hát ezzel én oda nem fogok fölmenni. De én nekem nincs más, én ezzel fogok fölmenni. Képzeljétek el, hogy szerpentin, 20%-os emelkedő körülbelül, és az egészen olyan 20-25 centi vastag lekvársár van. Hát mikor lejöttem, azt kérdezték, hogy rali versenyen voltam-e, és amikor meg fölértem a hegy tetőre, rám nézett a Gizi, azt mondja, hogy 1-es számú pont teljesítve, föl tudtál jönni. Szóval ugye ez egy beavatás volt, hogy te föl tudtál jönni, mondom, azt elhiszem, olyan melegem van, hogy annyira ideges voltam, hát ugye nem lehet gázt adni, nem lehet megállni, nem lehet fékezni, más baj nincs. Csak ha elindultál, akkor a végcél, ahol meg lehet állni. Ő kommunikál a remetékkel, látó, tehát rád néz, és tudja, ki vagy, honnan jöttél. Én már annyi előző életemet tudom, hogy fele is sok, de ő még közölt velem másik 8-at, amivel már nem is tudok mit kezdeni. Én egy ilyen pannon korszaki előző életemmel nem tudok mit kezdeni. Azt se tudom már, milyen régen volt meg. Mindegy. De a fénykaput megtapasztalni, fogni lehet, gyerekek, fogni lehet energetikailag, hogy hol van. És beleültetett. Tessék? Fénykapun keresztül dimenziót lépve lehet kommunikálni. Majd egyszer beszélünk erről is, ez már teljesen másról szól. Vannak dimenziókapuk, és vannak fénykapuk. A fénykapu az egyszerűbb, ott nem tűnsz el, csak érzékelsz. A dimenziókapun el tudsz tűnni. Átlépsz, és nincs tovább. Igen. Az, amit csillagkapuként vetítenek filmet, az nem annyira fiction. Az a valóságban is létezik. Nem úgy néz ki, de a valóságban is létező. Abszolút a Gizi. Gizit megkérdeztem, hogy akkor itt voltak az eszénusok. Azt mondja, nem szóltam neki egy szót sem még, hogy én is az vagyok. Rám nézett, azt mondja, te is atlantiszi lélek vagy, és eszénus. Hát ja, mondom, igen. És ő elmondta, hogy azt a jézusi történetet, amit mindjárt fel fogok nektek olvasni, amit ő addig nem olvasott. Tehát ő nem tudott, az Eckhart Stromnak a nevét tudta, de a könyveit nem olvasta, és elmondta ugyanazt a történetet, ami miatt minket a keresztények egyébként olyan nagyon nem szeretnek. De mindjárt el fogom mondani. Hát vágjunk is abban bele, mert sose fogunk végezni. Miért? Közben is kérdezhetsz, ha ide vonatkozik a kérdés, még erre a részre, amit eddig hallottál, nyugodtan.
Mert nagyon megütötte a fülemet, ez a sok magyar név, sok magyar helység, hogy a nagymestereteknek is félig magyar, félig német, akkor a Erdmund Székely Bordó, akkor az Erdély, mint helyszín. Tehát, hogy mi lehet a magyaroknak a szerepe, a Kárpát-medencének a szerepe ma?
Azt mondja Eckhart Strom, hogy Magyarország energetikailag sokkal jobb helyzetben van, mint az összes többi a környezetben. Nincsen ilyen kiválasztott nép vagyunk mi magyarok tudat, ilyen nincsen ebben, de azt mondja, hogy energetikailag olyan helyen vagyunk, ahol nekünk sokkal több a tehetséges ember, sokkal több a látó, sokkal több az érzékelő, és éppen ezért, amikor spirituálisan most hogy fogalmazzak, hogyha segíteni kell az embereknek, mi fogunk tudni legelőször. Mert itt olyan erő van. Nem véletlenül nem Németországban alapította meg, hanem Magyarországon alapította meg ezt a rendet is. És itt kezdte el tanítani. Oké. Okay. Kifejezetten a magyarok, hát az Erdély is, igen, tehát mi őket ugyanolyan magyarnak tekintjük, járnak is az eszénus képzésekre, sokszor nem is tudjuk, hogy erdélyi magyar, egy kutya, szlovákok is, tehát egy kalap alatt. Igen, a Kárpát-medence inkább. Mondjad, Szőr?
Volt alkalmad, remeteikkel ott
találkozni? Nem, nyáron megyek hozzájuk. Újból fölmegyek, most csak a Gizivel beszéltem, és benne ültem 5,5 órán keresztül egy fénykapuba, aminek a végén úgy éreztem magamat, hogy mint aki 15 kávét megivott, ez a berezonál az embertől. Nem tudom, hogy ti voltatok-e Zalaszánton a stúpánál. Zalaszánton, ha mész közel a stúpához, érzed, hogy egy olyan energia burokban van az egész. Ki lehet tapintani a szélét. És ha pont belenyúlsz az energia burokba, akkor olyan, mintha az elektromos áram úgy megrázna. Na, a fénykapuba ülés az ilyen folyamatosan. Egyébként, hogy mennyire vannak most is hosszú életű emberek, azt mondja nekem a Gizi, amikor meglátott, hogy ó, te egy munténiai típus vagy. Azt se hallottam, hogy ki az a munténiai. És azt mondja, hogy a munténiaiak itt élnek, azok románok egyébként, és itt élnek a Kárpátok alatt, és 160 évig élnek. Hú, mondom, ez jól hangzik, hogy... És azt mondja, hogy bekapcsolom a tévét, mert éppen most munténiai dalest van. Dal műsor, mert nem est volt délben, mindegy. Bekapcsolja a tévét, és ott énekel egy nő, aki egyébként úgy néz ki, mint én. És ott egy picit fiatalabbnak gondoltam, egy picit karcsúbb volt, de nem sokkal, és az ottani viseletet hordta, és mandalás kötényt hordanak. Sok-sok kis mandala van rajta. Én is mandala festő is vagyok. Sok-sok kis mandala van. És tényleg úgy nézett ki a nő, mint én, meg is lepődtem, és mondja a Gizi, hogy szerinted ez a nő hány éves? Hát, mondom, ez 40 körüli. Ott volt egy másik nő. Szerinted az hány éves? Mondom, hát az a 25-nél nem több, de max 30. És ott egy pasi is énekelt. Na, mondom, ez se több 40-nél, 35-40. Szóval ugye ezeket ismerem, mert voltam náluk gyűjteni. Ez a nő 68 éves. Az, akit te 25-nek néztél, az 42 éves, és 6 gyereke van. Az a pasi pedig 70 éves nyugdíjas. Mondom, és a román nyugdíjrendszer hogy viselkedik? Ezek is 62 éves korukban nyugdíjba mennek, csak éppen 160 évig élnek. De 100 évig nyugdíj. Azt mondja, hogy mondom, mitől élnek ilyen sokáig? Figyeljetek, itt a titok. Mosolyognak? Mindig. Énekelnek? Mindig. Jókat szexelnek? 70-80 meg 100 éves korban is. És reggelente a patakban mosdanak, na ez már nekünk kimarad, az összes többit tudjuk, de patak már, nem jön hideg vízbe patakba. És nagyon fontos, népviseletet hordanak, nem veszik föl ezt a ruhát, amit mi, ami gyárba készül, azt nem hordják, kézzel hímzett, kézzel szövött, amiben van energia, amiben ráhímzik a különböző motivumokat, kihímzik egyenként ezeket a kis mandalákat, ilyen kis fátyolszerűséget hordanak, és ilyenek. Abszolút életvidámok. Hát szerintem én erről a 160 évről már lecsúsztam, de a többi szimpatikus volt, amit tanított. Munténiaiak. Saját maguk, hát egyrészt kapnak állami nyugdíjat, másrészt megtermelik a maguk fenntartásához a növényeiket, mert hogy ők se esznek húst. Igen? Mondjad.
Nagyon szép egyébként, hogy ez az alapvetően a természetünk. De a mi feladatunk egyébként meg azt gondolom, hogy az nem egy utolsó szempont, hogy az ember a saját helyén, az is mostban élésben, ilyen módon képes erőteljes életet élni. Még akkor is, hogyha nem élünk 160 évig. Tehát a feladat, tehát nem mehet mindenki, se Transzilvániában, se más őserdőkben lakni, mert itt van a dolgunk. Ez így nagyon szép ez a dolog, csak ne várjunk erre. Azt kapsz, pont ezt mondom, hogy tehát hogy itt kell megtalálni azt, hogy ebben a millióben.
Mindig azon gondolkozom.
Sokkal így van. Oda
is mindig azon gondolkozom, amikor ezeket a keleti tanokat tanuljuk, hogy akár hindu, akár buddhista, akár a jóga szemlélete, amit eddig is tanultunk, hogy miért kell, ha egyszer Isten ide küldött minket a földre, miért úgy kell élni, hogy mindig kivonulunk belőle, és egyfolytában visszakívánkozunk. Igen, tehát azért vagyunk itt, mert meg kell tanulni itt élni, meg itt tanulni spirituálisan, ezt majd a végén összefoglalom, hogy mi milyen életszemlélet szerint élünk, mi eszénusok. Jó, köszönöm. Na most elkezdtem pörgetni, mert nem sokára lejár az idő, és még nem mondtam el a legfelháborítóbb dolgot, amikor azt tanítom, mert ez van a könyvekben is, és én is ezt tanultam, amit Jézusról mi mondunk, a János evangéliuma alapján. Ez mindig, amikor én először hallottam, akkor azt hittem, hogy rosszul tolmácsolják. Hogy Jézus nem halt meg a kereszten például. Meg Jézus nősember volt. Úristen, a tolmács biztos hülyes. Nagyon aranyos tolmácsunk van, aki ilyeneket tud tolmácsolni, hogy és akkor Jézus találkozott emberekkel, akik nagyon meg voltak hitülve. Lődi Józsi, tündéri. Erős volt a hitük, de hát ő használja a befejezett jelenidőt a magyarba is. Azt hittem, hogy rosszul tolmácsolják, és amikor másodszorra, harmadszorra hallottam, akkor jöttem rá, hogy nem, ez a filozófia, ez teljesen komoly, hogy így gondolják, és most végigbogaráztam úgy az Eszénus János evangéliumot, és a Károli Gáspár féle János evangéliumot, egész héten azt csináltam, hogy párhuzamosan olvastam a kettőt, hogy mi a különbség a kettő között, hogy hol van eltérés, és mindaz, amit Eckhart Sztrom elmondott idáig, az mind benne van az eredeti arámi nyelvű János evangéliumban, tehát nem ő találta ki. Az egyik alap, hogy az arámi nyelvű le van már fordítva, ez kapható is az eszénusoknál, de az eszénus.hu-n meg is rendelhető, ez az eszénusok, ez a mi emblémánk, az Eszénus egyház emblémája, és a János evangélium az arámi nyelvről le van fordítva magyarra. Eckhart Sztrom fordította le. Tessék? Nem, ez a taxijel. Ez a taxijel, amit a hullaszállítókocsikor is lehet látni egyébként. Igen. Ős keresztény. Hol? Igen? Na most az egyik tanítás lényege, hogy zsidó eredetű az eszénusság, de az ős keresztényeknek is az eszénusokat tartják. Tehát Jézus megszületése előtt a kereszténység gyökerei, azok ide vezethetők vissza, hiszen az eszénusok vízzel keresztelkedtek, annak ellenére, hogy zsidó gyökérből indultak ki, és mire Jézus megszületett, akkor már ez a keresztelkedés, ez egy bevett szokás volt. Jézus eszénus mester volt. Ők, az eszénusok jósolták meg először, hogy Jézus közülük kerül majd ki, és hogy megszületik a megváltó. Na most, nyilván nem az eszénusok közül született meg, hanem ő megszületett a civil életbe, és az eszénusok közé került be. Itt van egy csomó állítás, ami inkább felolvasom, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én találtam ki. Ugye mindig arra hivatkoznak, hogy a názáreti Jézus. Ez eredetileg úgy hangzik, hogy Jézus Nazarénus. És ez nem azt jelenti, hogy názáreti, hanem Jézus a Nazarénus. A nazarénusok azok az eszénusokon belül elkülönült kisebb rend volt, és az volt a nazarénusoknak a jellemzője, hogy ők tiltakoztak a papi nőtlenség ellen, és ők voltak a legbékésebbek, ők soha nem fogtak fegyvert. Voltak az eszénusok között fegyverforgatók is, őket úgy hívták, hogy cilóták. De ők sosem fogtak fegyvert. Na most a nazarénusok mind a mai napig megtalálhatók Erdélyben, vannak nazarénusok. Külsőre úgy néznek ki, mint a zsidók, tehát állandóan kalapot hordanak, és a barkót is viselik, tehát azt hihetnék róluk. Igen, a szombat, a szabbatot ugyanúgy megtartják, mint a zsidóság. Nem vihetők be katonának, tehát inkább börtön, a Ceausescu időszakban is inkább börtönbe mentek, de nem vonultak be katonának. Viszont családban élnek, nősemberek, házasemberek, és Jézus is ehhez a csoporthoz tartozott. A másik, hogy Jézus, hát, hogy nősember volt. Ezt inkább felolvasom, mert úgysem hiszitek el nekem. Ezt itt később írom. Egyszerűen ki...
És én bemutatom ezt a könyvet.
Jó.
Mert eddig közben kiért engem, hogy amiben tudom segítsen ki, és összetettem a pár dolgot. Nem tudom, hogy ismerjük a Jézus ember, arra a kívül volt a könyv. Ami tulajdonképpen a holtengeri tekerteknek a kutatásával foglalkozik. Ez egy jó, egy kutató, tudományos ember, tehát ez nem egy blabla vagy valamilyen sikerkönyv, hanem más sikerkönyv lesz. De a szimbológia, a Biblia szimbológiai nyelvét alkalmazva elemezte a holtengeri tekercseket, amiből egyértelműen kijött, hogy tulajdonképpen, itt ahogy maga a Biblia is, az összes eszélyes irat, amit ott találtak a Qumránban, azok ezen a több rétegű nyelven vannak megírva. Van egy réteg, ugye, ami a gyermekeknek szól, ugye az a mesés réteg, amiben ugye az a politikus, ezt csináltuk, azt csináltuk, amit csináltuk, és akkor van emögött több rétegben szimbolikus nyelve. És az egyik ilyen szimbolikus nyelvben, aminek megvan a pontos kulcsa, bárki azt a kulcsot alkalmazva olvassa el ezeket az iratokat, akkor le van írva az Jézus valóságos élet, amiről az Edith is beszél, pont arról szól, hogy egy nősember volt, voltaképpen, és ő élte a keresztre feszítés, úgy itt csinálták az edékből is, és az utódai máig is élnek. És ami nagyon érdekes, a kerekasztal lovagjai, a Szent Grál, stb. És erre világít rá, hogy ez a hagyomány, ez az utódlás, ez élt, és ez átjött Európába, ide menekültek át Európába azok, akik annak idején, a nagy üldözések idején el kellett, hogy meneküljenek, és többek között a kelták, és erre is majd el fogom nektek küldeni a kelták és az őskereszténység kapcsolata, hogy hogyan mentették át az egészet Európába, sőt Írországba, az írek máig is nem véletlenül táplálnak velünk szemben nagyon nagy szimpátiák. Tehát voltak éppen az antik civilizáció átmentése Európába, és egyúttal a zsidó-keresztény kultúrának az átmentése is ebben. Aki ezt meg tudja szeretni, halottan izgalmas a könyv. Én egy öreg református lelkésztől kaptam ajándékban, nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt a könyvet megszereztem.
És van egy ilyen könyv is, amit az Edmond Bordo Székely könyvei alapján írtak, az a címe, hogy az Esszénus Jézus. Ezek nem, az is kapható a Terkánál, végigvezeti Jézusnak a tanításait és életét. Tehát Jézus rabbi volt, végig az eredeti írásban úgy emlegetik, hogy rabbuni, tehát hogy ő rabbi. De rabbi nem lehet, csak nősember. Ide.
Aha. Könyv, tehát sok-sok éves kutatások eredmények, tehát a Jézus
vérvonal. Na most... Tehát Jézus ráadásul kétszer is nős volt. Először 18 éves korában nősült meg, és Miriam nevű felesége volt. 7 évig volt Miriam az ő felesége. Majd meghalt Miriam, utána csak a profétálásnak és a tanításnak élt Jézus. Majd meghalt Jézus bátyja, mert hogy bátyja is volt, és a zsidó szokás szerint a sógornőt annak kell feleségül venni, aki éppen nőtlen. Na most ő nőtlen volt, és így vette feleségül a bátyja feleségét, aki Mária Magdolna. 4 gyermekük született, 4, és az első lányuk, az a keresztre feszítéskor már élt. Ott volt a keresztre feszítésnél. Az első. Tehát a további 3 a keresztre feszítés után született. Magyarul nem halt meg a kereszten. Ugyanis az esszénusok tanítanak olyan, és nem az volt a feladata, hogy meghaljon, hanem az, hogy szenvedjen. és a megváltásnak nem a halál volt a feltétele. Jézus, mint esszénus mester, tanult és tudott olyan technikákat, amivel életbe tudott maradni a kereszten. Mert van olyan technika, ezt itt le is írja Strom az eredeti evangéliumban lábjegyzetként. Igen, tanítványai azt hitték, hogy ő meghalt. Azt nem tudták, hogy esszénus mesterként egy különleges technika segítségével a tetszhalál állapotába tud kerülni, ezt samadinak hívják, ez egy indiai elnevezés, melyben például a szív percenként egyet ver. Ez az avatatlanok számára úgy néz ki, mintha a test halott lenne. Nem szíven szúrták, hanem tüdő, bal oldal tüdőcsúcson. Másik oldal, de tüdőcsúcson lősz. Na, a következőt kell tudni. A keresztre feszítésnél nem a szögelés miatt halnak meg az emberek, hanem azért, mert ahogy ott függ fönn a kereszten, tüdőödémát kap, és a tüdőödémától fog meghalni. 6 óra hosszán belül élve le lehet venni valakit a keresztről, még most is, ha átszögelik, vannak is keleten ilyen szertartásokkal, húsvétkor keresztre feszítetik magukat ilyen félőrültek, de 6 órán belül leveszik a keresztről, és így nem hal meg. 6 óra után pedig mindenki tüdőödémát kap. Na most ez a láncsaszúrás, ami tüdőcsúcson szúrta Jézust, pont az életbe maradását segítette, mert megcsapolták a tüdőödémát. Az a vér, ami kifolyt belőle, az vizes vér volt, írja is a Biblia, hogy ez vízzel kevert vér volt, tehát ez pont az egészségét szolgálta, és nem szíven szúrták. Na most, itt tehát nősember volt, föl fogom olvasni, na mindjárt, amit itt az előbb már megtaláltam.
Mária Magdolnával kapcsolatban két kis tanulmányt elküldtem, aztán, hogy talán ti nektek is elküldtem, amíg nem, akkor majd ráteszem a körözésre. Kulifai Anna tanulmánya éppen a Mária Magdolna ígyel kapcsolatban. Nagy érdekes, el lehet olvasni, nagyon érdekes.
A János evangéliumot egyébként itt szóról-szóra összevetve megírtam nektek a jegyzetbe egyébként, hogy mi a különbség a kettő között. Van benne, nagyon érdekes, a 8. fejezet a János evangéliumban, a templomokban nagyon sokat hivatkoznak rá, és az az eredetiben nincs is benne. Ez az, amikor a bűnös asszonyt odaviszik Jézus elé, aki paráználkodott, és azt mondja, hogy tessék, kövezzétek meg, büntesd meg, mondják Jézusnak. Parázna asszonyt rajta kapták, és erre azt mondja Jézus, hogy az vesse rá az első követ, aki nem vétkes maga is ismerő, és nagyon sokat nincs is benne az eredeti Bibliában. Egyáltalán ez a rész, ez hiányzik. Na most a 19. fejezet az, ahol káoszt találtam, tehát lapozgattam össze-vissza, hogy hol van itt a fedés. Na ott van teljesen más az eredetibe, és teljesen mást írnak a Károli Gáspár Bibliában. Az eredetiből inkább ezt a részt felolvasom. Ez Jézus elítéltetése és megkorbácsolása. Jézust börtönbe csukatta, mármint Pilátus, mert a törvény szerint kellett cselekednie. Kajafás pedig küldötteket menesztett Rómába a császárhoz, hogy az jóvá hagyja a halálos ítéletet. Ez alatt Jézus a rómaiak fogságában volt, ahogy a törvény parancsolta. Pilátus pedig gondoskodott számára a királyi kényelemről. Jézust naponta látogatták esszénus testvérei, sőt édesanyja, testvére, felesége és leánya, Galícia is meglátogatták őt, ugyanis pár éve újra házasodott Jézus. Jézus 18 évesen ismerte meg Mirjamot, és feleségül vette őt. De Isten 7 évvel később elvette tőle Mirjamot, akivel nem volt gyermekük, hogy feladatát magára tudja venni. Amikor Jézus testvérét bosszus zsidók egy prédikáció közben megkövezték, akkor Mária Magdaléna gyerektelen özvegy lett. A törvény szerint Jézus vette őt feleségül, és leányuk született, akit mindketten Galíciának neveztek el, mert a törvény megírja, ha egy testvér meghal, özvegyét annak a testvérnek kell feleségül venni, akinek nincs asszonya. Ez az eredetiben benne van, természetesen a Károli Gáspár fordításban egy kanyi hang nincs erről a részről, ez úgy, ahogy van, kimaradt ez a rész. És érdekes, utána még van olyan, ami csak az eredetibe van benne, és a megfeszítés utáni részek viszont egy az egyben azonosak egészen végig. Na most akkor mi a vajon a feltámadással? Meg hogy tudod, asztráltestes kilépés iskola feladat eszénusoknál. Tehát, hogy valaki kilép a testéből és megjelenik úgy, mintha élő lenne, ezt nem mindenki tudja egyformán, mert az eszénusok kapnak egy hatalmas anyagot, és mindenki eldönti, hogy mit tanul meg belőle. Nem muszáj mindent egyformán tudni. Engem például nem érdekelt a jóslás. A párom viszont jós volt, tehát ő eleve arra cuppant rá, hogy hogyan kell jósolni. Engem a gyógyító technikák sokkal jobban érdekeltek. Na most a testből kilépés, ez például egy gyakorlat. Aki ezt gyakorolja, az el tudja hagyni a testét, és ha sokat gyakorolja, meg tudja jeleníteni úgy magát, mintha élő lenne. Erre vannak olyan emberek, akik képesek jelen pillanatban is, ilyen például Szai Baba. Szai Baba előadást tartott egy konferencián Grúziában, és közben ő Indiát a fizikai testével sose hagyta el. Előadást tartott. Tehát vannak profik, hát ő az, mi nyilván, én nem gondolnám, hogy ilyen szinten tudnék én is, de nyilvánvaló ez egy alapanyag. Na most Jézus azért... Tessék? Egész biztos. Egész biztos. De azért ne felejtsük el, hogy Jézus azért nem olyan ember volt, mint a többi. Hát ő azért egy rendkívüli... Én azzal viccelődtem, nem nagyon illik azért Jézussal viccelődni, de egy 5-8 évvel ezelőtt én azt tanítottam, ha ma itt lenne Jézus, azt mondanánk, hogy egy parafenomén. Akire azt mondanák a többiek, hogy ha-ha, trükközik, biztos bűvész mutatvány, de ugyanezt mondják Uri Gellerre is. Uri Gellerrel találkoztam személyesen. Én őneki köszönhetem, hogy áttértem az ezotéria irányába, mert a szemem előtt növesztette ki a csírát a tenyerébe. Mi adtuk neki a magot, retek magot kapott a tenyerébe, és nagyon magyarázta, ez még régen volt, 90-ben, ha jól emlékszem, hogy nagyon jó, ez egyszerű, te is tudod, és akkor így elkezdte simogatni a retek magot, és mint a gyorsított filmfelvétel, fél centis csírát hozott. Meg ugye ott görbítgette a kanalakat, meg minden, és akkor az operatőr, akivel mentünk, az ott vette, és elkezdett röhögni az operatőr, hogy nem hiszem el, itt veszem, nagyítom, és nem látom a trükköt. És mondja neki az Uri Geller, hogy na csak, nézd csak meg, mi van a zsebedbe. És akkor elővette a kulcscsomó, elővette a kulcscsomóját a fickó, és a slusz kulcsa így. Derékszögbe, és akkor mondta neki, hogy na ne viccelj, hát nem tudok hazamenni, egyenesítsd ki. Pardon, egyenesíteni nem tudok, csak görült. Ugyanis megváltozik a fém szerkezete, ő úgy görbít, és azt nem lehet visszacsinálni, úgyhogy haza kellett jönni Kecskemétre a másik kulcsért, mert ő tényleg nem tud. De hitetlen, így járt a hitetlen Tamás. Na szóval, ilyen típusú emberek azért vannak mai nap is, akik azért plusz valami speciális erővel, energiával rendelkeznek, és hajlamosak vagyunk arra, hogy ne higgyünk annak se, amit látunk, és ott keressük mögötte a trükköt, hogy valami van benne, valamit biztos tud, amit mi nem tudunk, de annak valami földi trükknek kell lenni. Higgyétek el, hogy van olyan, ahol nem földi trükk van. No, tehát akkor mi volt a feltámadással? Asztráltestes megjelenés. Sima ügy. Na most, túlélte, egyébként a következőt mondta a Barta Gizi, hogy Jézus egyébként 189 évig élt, 189 évig, megélte azt, hogy a gyerekei felnőttek, megházasodtak, még azt is tudják, hogy melyik hova került, mindegyik Európában. Az egyik került egy nemesi királyi családba, az első, a Galícia, és végigjárt Európát, tehát amikor meggyógyították a testét, akkor Törökországba töltött hosszabb időt, Görögországba, és járt itt Erdélyben is. Na most a Jézus teste állítólag megvan, és az egész biztos, hogy Európában. erről vita folyik, hogy hol, erről inkább nem beszélnék. Állítólag megvan. Igen, meg az esszérusok is. Tehát egy csomó titok azért van, amit ilyen... A titok nagyon nagy összetartó erő. Ugye? Tehát, hogyha van egy rend, van egy egyház, van egy csoport, akinek titka van, az a titok nagyon hosszú időre összetartja őket. Ezért újból élnek most a különböző szerzetes rendek, a rózsakeresztesek rendje. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy 220-on valahány egyház van Magyarországon. Az utolsó, hogy mindegyiknek van képviselete Kecskeméten. Az összesnek van képviselete, ebből 4 nálam van, ahol én dolgozom. Én mindenkinek helyetek, nálam vannak a szájbabások is, bár az nem külön egyház. Rózsakeresztesek is ott vannak, meg szembe. Tessék? Semmi? Igen, így van. Igen, igen. Ennek ellenére van egy hülye magyar, aki csinált szájbaba egyházat, azt tudod? Hát nem normális. Pont az a lényege, hogy ő azt tanítja, hogy nem kell külön egyház. No, tehát több év után én azt mondtam, hogy hajlamos vagyok, hogy elfogadjam ezt a tanítást Jézusról, de mondom, ehhez nekem 3 év kellett, én végig azt hittem, hogy rosszul fordítanak. Én hittalra jártam annak idején, és annyira mást tanultunk, és annyira más van ebben, hogy ez egy kicsit ilyen meghasonult tudatállapotot hozott azért nekem is. Nézzük akkor a mai esszénusokat. Ma több ezer tagja van az esszénus egyháznak. A nagyfőnök, ugye, akit mutatta meg Hárström, ő a Pontifex Maximus Emmanuel, második Emmanuel néven, és magyar egyháznak a vezetői itt vannak Szentendrén egyébként, akit mutattam a fotón, Hegyesi Ágnes és Fuferenda Pál. Ők bíborosi rangban vannak, és ma már több száz esszénus pap van. Egy darabig én is eljutottam a papság felé vezető úton, tehát én is voltam novícia, meg voltam diakónus. Ez az első 2 lépés. Részt vettem a további munkálatokban is, ami feltétele annak, hogy az embert pappá avassák. Aztán rájöttem, hogy én nem vagyok való ilyen rendszerbe, mert az ilyen hierarchikus rendszereket én rosszul tűröm. Én katonának is rossz volnék, mert nem jól viselném, hogy attól okos valaki, hogy egy csillaggal több van a vállán. Tessék? Nem. Én azt se. Az se. Tehát én ezt az ilyen rendszereket nem jól viselem.
Jól értem, Edith, hogy az ehhez a tudáshoz úgy is volt elejtségnek, hogy valaki nem akarta.
Persze. Tehát a következő a lényege. Valaki elmehet esszénus iskolába. Az esszénus iskola 3x1 hetes bentlakásos tanfolyam, most már itt Dobogókön. Ezt el lehet végezni, és az esszénus mesteri beavatást megkapod. Az esszénus mesteri tanfolyam első részében kell esküt tenned a titoktartásra. Egyébként az első résznek a tananyaga a legizgalmasabb. Én amikor oda mentem, ugye se angyalokba nem hittem, se szellemekbe, én azt mondtam, hogy húha, ez ilyen dilinyós dolog lehet ez a szellemesdi. Ma már nem ezt mondom, ma már teljesen más. Én is, igen, ezt be is vállalom.
Tanult vagyok rá.
A dilinyós vagyok.
Nem, erre a bizonyos szellemre.
Ja, igen. Ott igen. Ott az esszénus tanfolyamon nem csak azt tanuljuk meg, hogy vannak szellemek, és tessék tiszteletben tartani, hanem az érzékelését megtanítják, a kezelését megtanítják, a megszállottságról tanulunk. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik azelőtt nekem hottentotta volt, és azt mondtam, hogy aki ilyenről beszél, az nyilván nem normális ember. Túl vagyok már ezen. Az előbb itt az egyik szünetben elkezdtem mesélni, amikor először láttam szellemet az életemben, úgyhogy láttam. Az döbbenetes élmény volt, de úgy látszik, sokan mondják, hogy engem nagyon szeret a jó Isten, mert amikor keresek valamit, mindig megkapom a bizonyítékot. Mindig. És itt is ez volt, hogy nem akartam elhinni, Már úgy kapizsgáltam, de hogy én nem látom, tehát nem hiszem. És hipnotizáltam egy házaspárt, és nagyon mély információkhoz jutottunk már, és ott az ő lakásukban voltam, és egy oszlop volt a lakás közepén, ez egy biofaház. És a közepén azt láttam, amikor miközben beszélek, hogy így keresztbefont kézzel áll egy alak az oszlop mellett, olyan, mint egy egyiptomi, ahogy a rajzokon lehet látni, vagy festményeken, egy férfi, és olyan, mint egy átlátszó jégszobor. De lélegzik, mert így mozog a karja, hogy összefonta a karját a mellkasán, és teljesen megdöbbentem, én akkor már volt információm a szellemekről, de nem láttam. És ugye nem beszéltem semmit sem, mert megállt bennem az ütő, és a két ember kijött a hipnózisból, és így rám néznek, követik a tekintetemet, és azt mondják, ne törődj vele, az itt lakik velünk. Jézus Mária, mondom, ti is látjátok, hogy ne, itt lakik velünk, ez minket őriz, nem kell tőle megijedni. Kösz. Ez volt az első, nem is akarom én látni őket, de ez nekem bizonyíték volt, hogy nem fantáziáltam, hanem ez egy valódi élmény volt. Azért nem szeretném állandóan látni őket, bevallom őszintén. Hát ez érdekes. Igen. Igen, az is valószínű. Létezett egy orvos Belgiumban. A halál közeli élményt kutatóknak van egy szövetsége. Ez minden országban van, Magyarországon is van. És őtőlük való az információ. Belgiumban létezett egy orvos, aki szellemkutatással foglalkozott, és tudta materializálni a szellemeket. Több mint 100 olyan filmfelvétele van, ahol materializáltak szellemet. Egy szellem 8-10 percig tud fizikai testben lenni, aztán elpárolok. Tovább nem, ennyi ideig lehet. Még ezt csak hagyjál, még ha akarom, elhiszem. Ez az ember a gyomrában termelt valami váladékot, amit kiöklendezett a szellemre, és attól a szellem materializálódott. Ilyen embert élőbe ismerek, aki ilyet tud produkálni egyébként. Egyébként a BM-nek dolgozott. Így, mint... hogy hívják azt a nyomozót, aki az igazságod át van? A filmen. Mulder ügynök. Végig a kommunista rendszerben volt ilyen emberük a BM-nek. Aki ilyen nyomozó volt. Ja, én is ismerek egyet, úgyhogy az ilyeneket elmesélt, hogy ilyen van. 8-10 percig látható a szellem, még ezt is elhiszem, de hogy vérnyomást is mértek rajta, ez túlzás. Meg hajából levágtak, és utána lehet, a haja itt maradt, a hajdarab, amit levágtak, és genetikai elemzésnek lehetett alávetni, hogy ez valóban az volt-e. Ő az az ember volt te, akit oda hívtak. Ezek már olyan erőteljes túlzások, de filmre van véve. A halál közel élmény társaságnak. Igen? Igen. Igen. Szellemi kísérők. Nem, csak sima szellemi kísérők. Van, aki mellett van, nem mindenkinél van. Az őrangyallal külön beszélget az Eckhart Ström. Tessék? Van. Van, de a legrosszabb, ha ember szívja, mert olyan is van. Tehát a vámpíroknak nevezzük azokat az embereket, nem ezeket a vércívókat, hanem azokat az embereket, akik lopják a másik ember energiáját, az sokkal veszélyesebb, mint a körülöttünk lévő szellem. Meg kell szabadítani a plusztól. El lehet küldeni azt a kis... Hát ennél egy kicsit bonyolultabb, de igen. Hát ennél egy kicsit bonyolultabb módszerre, de... Ja, az emberekkel? Azokat fel kell világosítani, hogy ők lopják az energiát, és inkább az ilyeneket kell megtanítani arra, hogy tudjon energiához jutni máshonnan, ne a másik embertől lopja, menjen el egy akármilyen energiatanfolyamra, rejkire, bármire, tanulja meg, és akkor nem kell lopni a másiktól, mert csatornán van, rá van kötve a központi rendszerre, és akkor nem kell a másiktól elvenni. Az kár. Igen. Ha nem érdekli, akkor el kell kerülni a társaságát. Lopja a másik energiáját? Ezek az emberek, akármikor találkozol vele, biztos, hogy szomorú, biztos, hogy panaszkodik, biztos, hogy megérint, elkezd fogdosni, tapogatni, és addig beszél, amíg te is teljesen le nem merülsz, és azt nem érzed, hogy jó Isten, de jó, hogy elment. Ezek a tipikus energiavámpirok, mindig érint, ez nagyon, nagyon fontos. Mindig beteg, mindig valami baja van, ha más nem a pártra, a kormányra, a pénzre, a válságra, mindig valamire hivatkozik, amitől ő nem jól van. Na most az ilyeneket az ember elkezdi kerülni, vagy fölvilágosítja, hogy komám, te vámpír vagy, köszi, ne érints meg. Vagy hajlandó lennél ebből kilépni? Hát, nem, bocsánat.
Igen, nem, hogy általában ide a szívcsakrához igyekszemnek is így.
Bögdösni. Igen.
Igen.
Az a kellemetlen, hogyha valakinek a párja energia vámpír, és úgy alszik, hogy rápakolja a kezét lábát, és szívja éjszaka a másik energiáját, és a másik mindig úgy ébred, hogy most vagyok igazán fáradt. Mert ilyen is van. No. Tehát az eszénus, igen?
Én is azt kérdezem még meg, hogy többször mondtad, hogy titok
tartás. Igen.
Hogy ennek mi a célja?
Amikor valaki elmegy az eszénus tanfolyamra, akkor ott egy energetikai védelem alatt áll, és nem szabad onnan kijönni. Tehát, ha egy hetes tanfolyamon vagy, te nem jöhetsz ki a területről, mert a terület is, és te is energetikailag le vagy védve, ha közben kimész, akkor a védelemből is kimész, és ott állsz egy kicsit védtelenül, tehát arról nem beszélve, hogy éjjel-nappal oktatnak. Érted? Tehát nappal verbálisan, éjjel nem verbálisan, nonverbális oktatás zajlik, tehát ott kell, hogy legyél. Akkor te esküdteszel a titoktartásra, és egy közös jó energiában vagy. Na most, ha kimész onnan, és neked nem megbízhatók az erkölcseid, most nem te rólad van szó, hanem általában, akkor elkezd pletyizni, a másik azt mondja, hogy hű, ez érdekes, hallottam egy technikát, én ezt kipróbálom, de ő már nem biztos, hogy úgy csinálja, és szétviszi nem jól azt a technikát. Például nagy divat lett manapság a Vikka könyv, ez a kis boszorkány könyv. Az a nagy baj, hogy a Vikka könyveket, akik kiadják, azok nem hisznek a boszorkányokba, és nem hisznek a mágiában. A Vikka könyvek jól működő mágia technikákat írnak le. Tehát, hogyha azokat elkezdik csinálni, az esetek nagy részében működik. És a gyerekek összeállnak, és elkezdik csinálni. Mert nem kapták meg hozzá azt az információt, hogy ez nem játék, és nem szabad csinálni. Az eszénus, amik bent van a körbe, tudja, és arra kérik, hogy ne, azért ne árulja el a technikákat, mert te tudod, hogy mire lehet használni, a másik nem biztos, hogy arra fogja. Én esküdtettem rá, hogy én azzal csak gyógyítok. Hogy én azzal csak embereket segítek. De lehet mindent rosszra is használni. Ez az, amit mondtam az elején, hogy a mágiát csak a szándék különbözteti meg attól, hogy jó-e vagy rossz, fehér-e vagy fekete. Én például az aroló tifárt el szoktam mondani, hogy ez egy aroló tifár teszt, amit én önön végzek, mert van, aki megkérdezi, hogy ki volt meg, nem tudja, mi az. Na, nem érdekes, én most magát bögdösöm, a végeredményt majd elmondom. Kezelni nem kezelem, csak ha megkérdeztem, hogy kezelhetem-e. De a tesztelést megcsinálom, mert én például minden páciensnél letesztelem, hogy én tudok-e neki segíteni, és én vagyok-e az, aki őt meg tudja gyógyítani. Mert lehet, hogy nem én tudom meggyógyítani, és akkor tovább küldöm egy másik társamhoz, még a szexológiai pácienseket is. Mert az a lényeg, hogy ő meggyógyuljon, nem az a lényeg, hogy az én jó híremet vigye, hanem azt, hogy ő jól legyen. Tehát ha nem én vagyok a gyógyítója, egy kollégához küldöm. Szerintem minden természetgyógyászattal és gyógyítással foglalkozónak az araló tifák tudnia kellene. Pontosan ezért, meg ne nyúljak vele olyanba, ami éppen egy spirituális tanuló folyamat. Neki azt meg kell tapasztalni. Én minden áron kigyógyítom belőle, mert én vagyok a gyógyító, aztán jól belenyúltam a karmájába. Aztán veszek magamra terheket. Köszönöm, az enyém is megvan. Azzal is elég megküzdeni. Mondjad? Vagy akart? Én az utóbbi két évben nem voltam képzésen, koklerség lenne erről beszélnem, hogy ők mit képviselnek. Nem hiszem, hogy van egy közös szemlélet, de egészen biztos, hogy az utolsó képzéseken csoportos jóslás és rámeditálás címszóval biztos, hogy megnézték már. Nem tudok erről nyilatkozni, hogy mi erről a közös vélemény. De az irányvonal azért az, hogy nem lesz itt világvége, na. Valószínű. Hát igen, relatív. Na most, az eszénus iskolában, a tananyagban például nekünk benne van a kabbala. Tehát mi több napon keresztül tanultuk a kabbalát, és nekem már akkor nagyon bonyolult volt. Én azt mondtam, hogy nekem ez sok, én ezt nem tudom megtanulni. De nem kötelezték rá az embert, megkérdezték, hogy ki akar elmélyülni a kabalába. Én az első kettő nap után azt mondtam, hogy köztére ebben nem tudok elmélyülni, mert nekem nagyon bonyolult és nagyon összetett. Különböző számolási, rajzolási módszerek, energiák. A kabala életfával azt hiszem 2 hónapig kellett meditálnunk, és mindenkinek meg kellett festeni a kabala életfát. Színesbe, úgy, ahogy... De mindenkinek van jelentősége, minden egyes résznek. Na most... Mi szerint él ma egy eszénus? Ma egy eszénus a segíteni, gyógyítani, tanítani jelszót ugyanolyan komolyan veszi, mint az őseink. Ma az eszénus egyház felekezet független. Teljesen mindegy, hogy te milyen vallású vagy, az eszénusoknál te tanulhatsz, az eszénus egyházat választhatod. Az eszénus egyház azt mondja, hogy amikor hazamész otthon, a saját vallásod szerint gyakorold a hitedet, mert nincs minden hétvégén lehetőség arra, hogy eszénus úrvacsora legyen, de én is a karácsonyi úrvacsorát itt fogom fölvenni Budapesten a társaimnál. De közben mindenki, ha valaki zsidó, zsidó rend szerint, ha evangélikus, az szerint, de vannak köztünk buddhisták, meg hinduisták is, tehát mindenki a saját vallását szabadon gyakorolhatja. A szellemiség az, ami közös, a békesség, a békével való teljes, a harmónia keresése, nem minden, nehogy azt higgyétek, hogy mindannyian már szentek vagyunk és békességbe, keressük és törekszünk arra, hogy ez a béke meglegyen, és milyen szemlélet szerint élünk. Mindenki hisz a reinkarnációba. Azt gondoljuk, hogy sokszor jövünk mi vissza erre a földre, és azért jövünk a földre, hogy tökéletesedjünk, és olyanok legyünk, mint amikor elindultunk az inkarnációk útján. Nem leszünk soha olyan tökéletesek, mint Isten, de valójában azok vagyunk, mert mi is mindannyian Isten részei vagyunk. Majd a legvégén felolvasom nektek a mi hiszek együnket, mert az abban benne van, hogy mi pontosan hogy és miképpen hisszük Istent és a világot, és a hétköznapjainkat is. Amikor kint voltam Indiában, 2 féle imát mondtam folyamatosan, napi 8 órát imádkoztam, se előtte, se azóta, nekem erre azért nincs időm, de ott igen, azért mentem ki, hogy csak magammal foglalkozzak, mert amúgy az egész életem egy szolgálat, ott viszont csak magammal foglalkoztam, és a rózsafüzért imádkoztam, de az eszénus imákkal, minden délelőtt egyszer, minden délután egyszer, és a japamálát, a Gayatri mantrával. Miki, gondolom, te is ismered a Gayatri mantrát, ugye? Nem? Hát ez 108 Gayatri mantra. Délelőtt, délután egyszer elmorzsolgatni, és fantasztikus tisztulást hoz, de mikor elmondtam hangosan ottani magyaroknak, hogy én mit imádkozom, azt mondták, hogy de hát ez a hinduknak is pont jó. Mondom, ebben ez a lényeg az eszénus imában, hogy egyetemes. Hogy az eszénusok úgy gondolják, hogy egy Isten van, egy igazi, hit van, teljesen mindegy, hogy ki milyen úton talál oda Istenhez. Többféle úton is, ott minden út Rómába vezet, mondja a mondás. Teljesen mindegy, milyen úton, ugyanahhoz az Istenhez, hogy hogyan jutsz el. 22 beavatási út van, amit teljesítenünk kell. Ez a 22 beavatási út, ez a Kabbala életfa 22 pontja, a taró kártya a nagy arkánumának 22 kártyája. Az Eckhart Stromnak van egy másik könyve, az Atlantis mestertudása. Ez volt másodjára, az Atlantis angyalai az egy médiumi könyv, ez pedig Strom utána írta meg. A könyv hátuljában van egy atlantiszi tarókártya. Az atlantiszi tarókártyán rajta vannak ilyen szimbólumok, tehát a hátulján a hatágú csillag, erről pedig ilyen szimbólumok. Ez azonos a 22 beavatási úttal. Ilyen beavatási utak vannak például, hogy az út, azaz megtalálod-e az életben az utadat, amin neked járnod kell. Fölismered-e a célodat, hogy mi végre vagy? Nem könnyű. Én itt már nyugdíjhoz közelebb vagyok, mint a kisdobos korszakhoz. Nemrég pakoltam össze, hogy mi az én életutam. Én azt gondolom, hogy azon vagyok. És ez egy jó dolog, hogyha én azt tudom, hogy az irány az jó. A többi már részletkérdés. Vagy egy beavatási út az, hogy adottság. Mindenki kap valami adottságot, valami tehetséget az égiektől. Mindenki. Felismered-e, hogy mi az, és mire használod? Mondok egy példát. Adottság lehet a szépség egy nőnél. Mire használja a szépségét? Nem veszi tudomásul, hogy ő szép, vagy ilyen rafináltan használja, és előnyökhöz jut vele az életben, szerintem ezt a legtöbb nő azért felfedezi. Vagy elmegy fotomodellnek, de elmehet prostituáltnak is. Mindegyik használja a szépségét, nem mindegy, hogy hogy. Vagy adottság. Nekem adottság a kommunikációs készség. Írásba, szóba, ebből élek. De mire használom? Jól kommunikált Hitler is. Ő mire használta? A kommunikációs készsége neki is szuper volt. Tehát az adottságaimat hogyan felfedezem-e, és hogyan használom? Vagy egy beavatási út a szeretet. Mit gondoltok, hányszor kell nekünk megszületnünk ahhoz, hogy tudjunk mindenkit feltétel nélkül szeretni? Ha csak most végig gondolod a saját életedet. Igen. Szerintem jöhetünk még, mert igenis vannak negatív érzéseink, ezt nem szeretem, fú, már megvan a vissza a jegyed, retúrba vagy, dolgozhatsz. Mikor azt mondják, hogy ó, neked már 8 vagy 9 életed volt, ó, több száznál tartunk, ne dőlj be ennek a 8-nak, 9-nek, több száznál tartunk, mert egy dolgon, több életen keresztül is dolgozhatunk. A 22 beavatási útból egy életen körülbelül 4-5-en dolgozunk. Na most, mikor Krisztust megfeszítették a kereszten, akkor mindenkinek a 22 beavatási útból 6-ot elengedtek, mert hogy Jézus szenvedése megváltott 6-ot. De melyik 6-ot? Kinek melyiket? Ugyanott vagyok, 16 maradt, de melyik az a 16? Tehát ez jó, köszönjük, 6-tal kevesebb, de nem tudjuk. Tehát információ szintjén nem tudunk róla többet, hogy most éppen hol tartunk. Igen?
Nekem sosem volt tiszta, és tudományra tűnem azt, hogy ez a Jézusnak a keresztfel, és ez hatással van, hogy
Erre nem tudok válaszolni, ez egy olyan mélységű kérdés, hogy akik teológiával foglalkoznak, azok is rágódnak rajta, én erre nem. Ez is, vannak dolgok, amiket én is úgy vagyok, hogy ezt mondták, ezt tanulták, most vagy elhiszem, vagy nem, de nem tudom megmagyarázni. Tessék?
Van ilyen Krisztusháló, és akkor
szeretet. Annyira túl lehet ezt már bonyolítani, hogy... Nem tudom, erre ez a válaszom, fogalmam sincs. Na most...
vannak intellektuális válaszok, nagyon sok, és ezen kívül van a szinten megjelenő válasz, ha megjelenik. Ha nem, akkor, ahogy te mondod, érdemes belemegyődni.
Igen, hát vannak dolgok, mindennek én sem járatok utána.
Nagyon sok térék erre is, meg mindenki azok nem biztos, hogy egyénenként választ adnak neked tűztéltet, tehát az egyáltalán nem biztos, hogy elolvasol száz ilyen magyarázott témát, hogy elismertett egy csomó variációval, én mindig nem biztos, hogy mondtam, hogy választ lesz.
Na most az eszénusok a segíteni, gyógyítani, tanítani jelszót nagyon-nagyon komolyan veszik, és arra vagyunk kiképezve, hogy például, mondok egy példát, nyilván a technikát nem mondhatom el, de a lényegét elmondhatom, hogy ha valami katasztrófa van, valami támadás éri az embereket, akkor mi azt ki tudjuk védeni, le tudjuk szerelni a támadót, de... nem mutathatom, hogy én vagyok. Az egót az nincs, azt félre kell tenni. Nem láthatják, hogy én csinálom, és utána eltűnök a helyszínről, hogy én ott se voltam. Tehát nem az, hogy én voltam ám, én ezt tudom csinálni. Hú! Na most az első eszérus tanfolyamon 220-an voltunk. Esküszöm, 220 legnagyobb egó Magyarországról. Akik már ezt lát, azt lát, ezt tud, ilyen asztrológus, olyan lógus, mindenféle. Na most ezeknek az embereknek levetni ezt az egót, hogy segítek, de nem szólok egy szót se, hogy én voltam. A tanfolyamok akkora káoszba zajlottak először, hogy én olyan dühös voltam, én eredetileg népművelő volnék. És képzeljétek el, a tanfolyam ideje alatt rázza a kisgyereket a karján, üvölt a gyerek. A tolmácsnak is a gyereke akarja, az Ági kisgyereke, hogy kicsi volt, el akarja kapni a mikrofont, beszél a tolmács, közben nyomja a gyereket. Kutyák szédelegnek a sorok között. Én is szoktam vinni a kutyámat, mert kutya nélkül nem tudok menni sehova. Ez van. És akkor 6-8 kutya, néha azok összeacsarognak, akkor mennek egy kört, kiállnak szembe, kuksiznak a kutyák, mert ugye ők látnak mindent, marha jól érzik magukat, meg a gyerekek kiállnak a színpadra, és így nézik. De érdekes, mi nem látunk semmit, ők nagyon jót szórakoznak. És egyszer pont én voltam az, aki megkérdezte az Eckhardot, hogy de hát mi ez a fejetlenség? Hogy lehet így tanfolyamot szervezni? És azt mondja erre Eckhard, nagyon jó a magyarázat. Képzeld el, hogy neked, mint eszénus mesternek segítened kell, és a baj a nyugati pályaudvaron történt. Te nem mondhatod azt, állítsák le a vonatokat, kapcsolják ki a megafont, és mindenki maradjon csöndben, mert csak csöndbe tudok meditálni és segíteni. 1001 zavaró körülményt is ki kell tudni zárni, jöhet-mehet a kutya, üvölthet a gyerek, akkor is tudnom kell segíteni aznak az embernek, és tudnom kell 100%-osan koncentrálni arra, amit csinálok. És tökéletesen igaza van. És a káoszt utána én teljesen elfogadtam, de mindig, amikor jönnek az új csoportok, ugyanezt a kérdést ugyanígy felteszik, hogy miért kóvályognak itt a kutyák, meg hasonló. Az eszénusok az egész világban összetartanak, de jó lenne, ha minden magyar ilyen lenne, hál' Istennek ezt a zsidó szokást legalább megtartottuk, hogy összetartanak. És a világon bárhová mész, ha ott van egy másik eszénus, az addig, amíg ott vagy, enni ad neked, szállást ad neked, nem fogadhat el pénzt. És ha téged megkeres mondjuk egy spanyol eszénus, akkor te is köteles vagy őt ellátni, mert ő a te társad. És ez így természetes.
Addig marad,
ez... ameddig akar. Tavaly kint voltam egy kicsit hosszabb ideig Amerikában, és ott is tartottam reiki tanfolyamot. Nagyon érdekes, volt spanyolul tolmácsolták, mert latin-amerikaiaknak tartottam. Tudni kell, hogy én Latin-Amerikába készültem, de rossz szervezés miatt ott ragadtam Floridába. Nem ott akartam. De mindegy, jó kis tanfolyamokat tartottam, és az angyal tanfolyamot is akartam tartani a latinoknak. Azt mondták a latinok, hogy nekik angyal tanfolyam. Minek? Mondom, miért nem hisztek az angyalokba? De, csak nekünk olyan természetes, hogy ahhoz nem kell tanfolyam. Mi abszolút, és ugyanazokat az angyalokat elmondták, amiket mi is tanulunk, hogy ez az, erre jó, arra jó. Így beszélgetünk, és ugyanúgy kommunikálnak vele, mint amit mi tanulunk. Viszont nem tudtak az esszénusokról, és nem tudtak az esszénus iskoláról. Teljesen fölcsigázottak, hogy szervezzem meg Venezuelába. Nem fogom Venezuelába, amit az Eckhart megszervezi, ha akarja. De akkora igény van rá, hogy ez jó dolog. Ez valami nagyon szép dolog, ami nemes, amit érdemes lenne az egész világon szétvinni. Tehát a latinokat nem kell győzködni arról, hogy vannak angyalok, meg vannak szellemek. Ők teljesen természetes módon foglalkoznak ezzel, illetve ők azt mondják, hogy a dimenziók is, nem, mi azt mondjuk, hogy a másik dimenzióban vannak a szellemek, angyalok és a többi, ők azt mondják, hogy a dimenzió kapokon keresztül az UFO-k is jönnek, mennek, tehát nekik az is másik dimenzió, és nekik az teljesen természetes. Kolumbiaiaknak például, hogy ó, hát azon a dimenzió kapun jönnek ám azért mások is, és nem biztos, hogy te oda mész, ahova te akarsz, és hogyha éppen egy ilyen idegen bolygóra lépsz át a kapun keresztül. Ezért érdekes, azért nekem is tudnak meglepetést mondani. Én sem hiszek el azért mindent, mint tudjátok, de ezek azért nagyon érdekes dolgok voltak. Ráadásul az a nő, aki a tanfolyamon részt vett, az a hivatalos kolumbiai, a kolumbiai kormány jósnőjének a lánya. Van hivatalos jósnőjük. Tehát a kolumbiai kormány például ezt egy természetes dolognak veszi, hogy van hadsereg, azokat felfegyverszik, vannak gerillák, és vannak dimenziókapuk, amin keresztül közlekedhetnek az ellenségek, és nem tudjuk, hogy mikor jönnek. Marha érdekes az egész, most nincs itt. Hát Kecskeméten a rendőrség is dolgozik médiumokkal. Persze, csak én azt ismerem. De ezt a bizonyos ügynököt, aki itt a kommunista rendszerben és az UFO ügyekben nyomozott, ezt személyesen ismerem. Évtizedeken keresztül volt a BM-nek a nyomozója. Mert vannak olyan bűncselekmények, hogy például égés, elég valaki, de mondjuk megmarad bokától lefelé egy darab. A többi pedig tized annyi hamu, mint amit mondjuk egy hamvasztás után egy emberből marad. Na most, ha valaki után ilyen kevés hamu marad, akkor az belső égés. Tehát az nem a lángal égés, hanem valószínűleg kundalini, rövidre zárt kundalini eredménye, és hát mondjuk... Igen, zárlatos, így van, így van. Mert a kundalininek is két pólusa van, de ha azt rövidre zárlak, egy belső égés jön létre. Na most ebben járatos emberek ezt tudják direkt is csinálni, emberölés. Ki vannak rá képezve? Na most ez nagyon nem vicces, és ez nem spirituális, hanem ez a parafenomén energiák direkt használata. Kémkedésre, asztráltesttel kémkedni. Na. Vagy hallottam olyan bűncselekményről, hogy egy nő bejelentette, ez vicces volt, de hát mint szexológusnak izgalmas volt, hogy ott minden éjszaka megerőszakolják, de nem látja, hogy ki. Asztráltestes, és megtalálták azt a pasit, aki asztráltesttel járt a nőhöz megerőszakolni. Hát erre is van nyomozó. Ez magyar történet, igen, igen, igen. És Magyarországon is van hozzá nyomozó. Na most, az Eszénus Egyház egyébként nagyon-nagyon átgondoltan működik. Most már 2001-ben lett bejegyezve az Eszénus Egyház. Én az alapítója vagyok, de jelen pillanatban már nem vagyok tagja az egyháznak. Csak járok a szertartásaira. Mint mondtam, én nem vagyok alkalmas ilyen szigorú, hierarchikus rendekbe való munkálkodásnak. Én a művelődési központban is úgy dolgoztam, hogy mindenkinek volt egy főnöke, én mindig közvetlenül az igazgatóhoz tartoztam, mert nem tudtam elfogadni a közbülső főnököket. Én azt gondolom, hogy a főnökkel jól el vagyok. Tehát a közbülsőt, én nehezen alkalmazkodó vagyok az ilyesmihez, de tisztelem és becsülöm az egész egyházat és az egész munkáját. Jelen pillanatban egyébként itt összegyűjtöttem nektek, hogy mi mindent működtet például maga az egyház. Van az egyházon belül, az OTCE rövidítésre hallgat, Ordo Templi Christi Essentiorum, Krisztus Essénus templomának rendje, lovagrend. Ez egy lovagrend. Amikor az Essénus 1-es tanfolyamon vagyunk, akkor mi ennek a lovagrendnek a pajzsára és kardjára esküszünk. Most már vannak ilyen lovagrendek, egyre több új bordlovagrend, igen.
Ők őrzik
a Szent Grált. Igen, lovagrendek, így van. Akkor van egy Mária rend, van egy női rendje. Ezt most hozták nemrég létre, amikor én aktívan benne voltam, ez a Mária rend még nem működött. Van egy úgynevezett Karmel alapítvány. A Karmel alapítvány az ilyen fákat ültet, jótékonykodik, tehát abszolút a természethez közeli állapotot akarja visszaállítani, és ennek érdekében munkálkodik, és a Krisztus korszak 10 parancsolata, ugye mindig minden parancsolat úgy hangzik, hogy ne, tilos, meg ne csináld. Hogy hangzik a Krisztus korszak 10 parancsolata az esszénusoknál? Én vagyok az Úr, a te Istened. Szabad neked felismerni, hogy én a te atyád és anyád vagyok. Szabad neked felismerni, hogy te és én egyek vagyunk. Szabad neked engem és minden létezőt szeretni. Szabad neked harmóniában, egységben élni velem és minden létezővel. Szabad neked a szellemet az anyag fölé emelni. Szabad neked mindig a fényemben élni. Szabad neked a felismerésre törekedni. Szabad neked a felismerés által az emberiséget kötő láncoktól magadat megszabadítani és a karma kerekét megtörni. Szabad neked a békémet megtartani. Szabad neked a földet becsülni, és azt az akaratom szerint újjáépíteni. Szabad neked ezeket a parancsolataimat megtartani, hogy visszatérhess hozzám. Szabad neked, mert szabad akaratunk van, és hogyha akarod, betartod, ha nem akarod, a te bajod. Igen, 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 igen. Karma kereke, igen, karmáról beszélünk, igen. Igen, 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 igen. A karma. És mondtam, hogy egyébként pedig veti a keleti tanokat szépen behozzák és egységesítik. Tehát a mai esszénusok már mást tanítanak azért, mint az eredetiek. Sokkal megengedőbbek, nem mindenki vegetáriánus, nem kell nőtlenséget, meg házasság nélküliséget mindjárt fogadni. Mindenki éli a maga életét, és az a lényeg, hogy a Földön tegye meg maximálisan azt, amit neki tennie kell. Éljen az emberiség hasznára, a többiek hasznára is, és békében a környezetével. Tehát nincs ilyen, hogy kivonulok, és akkor most fél lábon állok 10 évig, mert akkor az biztos tetszik Istennek. Tehát nem egy ilyen, a hinduknál van ugye ilyen, nem egy ilyen elvonulós, hanem egy életben benne lévő. Még csak azt sem mondja, hogy a pénz az legyen a rossz barát, ne legyen a barátod, hanem azt mondja, hogy lehet neked pénzed is. Az a lényeg, hogy mit kezdesz vele? Hogy élsz azzal, amit te keresel? Azért itt benne van a német szemlélet végig csak, ugye, mert a kapitalizmust azért az evangélikusok találták ki, ez a német területen van. Mondjad, amit kérdeznek?
Eredetileg tiszták voltunk,
igen.
Hogy kerültünk oda, hogy most tanulni kell és fejlődni.
Hát ugye ezt úgy, igen, ezt úgy magyarázza a Biblia, hogy ugye a paradicsomból kiűzettünk, ez a szemét Éva a hibás, mert ugye ezt az almát ugye beleharapott. Az Atlantiszi történet pedig úgy tör, ezek ugye ellenőrizd, ha tudod, mindegy. Ennek az atlantiszi történet úgy szól, hogy valamikor 60-80 ezer évvel ezelőtt Atlantiszon volt az a paradicsomi időszak, amikor mindenki nagyon jól élt, egységben, békében élt az Istennel, és az angyalok ott sétálgattak körülöttünk, és amikor az ember elkezdett önkényesen döntéseket hozni, és nem az Istenre bízta a döntést, tehát nem a nő volt a hibás, hanem itt a döntés képesség, az, hogy az ember önkényes döntéseket hozott, ekkor kezdett el romlani a helyzet. Először csak a harmónia, egészségedre, a harmónia csökkent, akkor kiderült, hogy nem mindenki látja az angyalokat, kiderült, hogy energetikailag rosszabbak, megjelentek a betegek, akkor már az orvosok is, akkor jöttek tifárok. Mert hogyha nagy a harmónia, nincs beteg, akkor minek a tifár? Tehát a tifár az már csak akkor jelenik meg, amikor a harmónia megbomlik, és már megjelennek a betegek is. És akkor kezdenek el gyógyítani. És szépen így csordogált bele az ember abba, hogy jól elcsesztük az eredeti békét, tehát most már dolgozni kell azért, hogy ugyanolyan békességbe kerüljünk.
Szabad akarat?
Igen.
Tehát igen. Az, ami nekünk az egyetlen kvalitásunk, ez is minket, tehát ez a bűnbelség.
Hát gyakorlatilag igen. A szabad akaratot nem jól értelmeztünk, hogy mit szabad nekünk. Isten helyett dönteni nem. Dönthetünk a saját dolgunkról, mert akkor már hatalmat akar valaki gyakorolni.
De miért az Isten gyakorolja a hatalmat?
Mert azt tartják a legfelsőbb energiának, a legfelsőbb energiának. De ez már nem tudok belemenni mélységébe, mert...
Tovább fűzve a gondolatot, hogy oké, így kezdtünk el romlani, de akkor... De itt ezek a lelkek is testben voltak.
Nem? Igen.
Akkor minek, hogyha még jók voltak, és testben kezdtek el
bűnbeesni. De az még egy dimenzió volt például az angyalokkal.
És az miért teremtődött, vagy miért?
Hát erre nem tudom. Nem tudom. Igen. Na most egyébként Atlantis, erről is érdekes gondolatsor van. Azt írja Eckhart a könyvbe, hogy hol volt Atlantis, ő Dél-Indiába teszi, Dél-India területére. Hát én voltam Dél-Indiába, bevallom őszintén, nem volt olyan érzésem, hogy itt lett volna igazából úgy Atlantis. Próbáltam az érzésemre hallgatni. Akkor elmentem a Karibi térségbe, ott ugye mindent Atlantisnak hívnak, jobban éreztem azt, hogy itt talán lehetett. Akkor most megcsinálták ugye ezt a pálmafa alakú az Afrika, mely, hogy Kuwaitba, ezt Dubajba, ezt a nyaraló helyet vagy lakóhelyet, ők mindent Atlantisnak neveztek el, na ott kizárt, hogy... De nem lehet azért tudni. Én amikor elindultam Peruba, áprilisban fogok végül is kimenni, ott kint szervezik az utunkat, peruiak és magyarok, és mi egy magyar nyomon indulunk el, ugyanis él egy magyar törzs Peruba. Ne nevessétek ki, Béla törzsnek. Magyarul beszélnek egyébként, magyarul beszélnek, ők magyaroknak tartják magukat. Béla törzs, igen. Marha vicces, de... Na, a lényeg az, hogy ugye amit mi Inka... Machu Picchu és környéke, és azt mondjuk, hogy ez Inka rom, hát nagy valószínűséggel az Inkák a 16. században hagytak itt minket csak úgy egyik percről a másikra. Az a 16. század, azok az építmények több ezer évesek. És létezik az egész latin-amerikai földrész alatt egy barlangrendszer. A barlangrendszerbe találtak magyar vonatkozású leleteket, Béla törzs őrzi a bejáratot, és akkor ez is elgondolkoztat, hogy most hogy van? Hát Atlantis idejében nagy valószínűséggel nem így voltak a földrészek. És hogy nekünk még ilyen hunszkit, a nyomaink még a latin-amerikai kontinensen is vannak, ez most lehet, hogy ilyen érdekes dolog, tehát nagy valószínűséggel a Machu Picchu az is atlantiszi építmény.
És akkor meg kell kérdezni, hogy akkor ez a mi magyar vonalat
bocsánatot, hogy a Vegára jött 9 csavaros DNS és a magyarok, mint őstörzs és minden ízentek, mint minden ötörik.
Miután mindannyian egy őstörzsből vagyunk, stimmel?
Ez a Vegára jött, és csak nekünk van 9 csavar a DNS-ünk, de ezért nagyon...
Nem tudom. Azért mindegyik nép önmagát valahogy kiemeli, a többi közül maradjunk ennyiben. Azért Latin-Amerikában szombrérós Jézusok vannak. Azt mondják, hogy Jézus színes bőrű volt és szombrérót viselt. Hát akkor mi meg azt mondjuk, hogy talán magyar is lehetett, ugye? A Badini féle könyv szerint Jézus magyar volt. Egy meditáció, igen. Jó.
Fél egy van,
1 órától 2-ig lesz ebédszünet, és egy 15 perces meditációra gondoltam. Be van kapcsolva a magnó? Gyorsan. Elmondom. Parancsol? Igen. Igen. Várjál! Mindjárt adok egy lemezt. Tessék, és a második számot szeretném majd. Az angyal meditációkat általában fél óráig szoktuk csinálni. Tanfolyamokon 7 percesre szoktam rövidíteni, hogy a megtapasztalásnak elég, de hát ott 8 angyalt kell megtapasztalni. Egy angyal tanfolyamon 8-tól fél óra az túl hosszú lenne, úgy első nekifutásra. Úgyhogy akkor 7 percre rövidítjük. Én most úgy gondoltam, hogy a kettő között egy 15 percet, hogyha kibírtok, így ebéd előtt. Inkorporációs meditáció áll a legközelebb ahhoz, amit eddig tanultunk. Ugye itt Európában általában imaginációs technikát használunk. Az azt jelenti, hogy mondunk valamit, és azt elképzeled. A keletiek szerint ez nem is meditáció, ez csak egy ilyen képzelgés. Azért megvan a maga pozitív hatása ennek is. Ez, amit most én javaslok, ez egy átmenet a kettő között. Tehát nincsen szöveg, amit követned kell, de nem is teljesen a légzésedre figyelsz, és kiüríted a gondolataidat, hanem nem a gondolataidra figyelsz, hanem az érzéseidre. Ma déli meditáció, általában a delet az 11-től 2-ig számoljuk, tehát elég széles intervallumban van. Béke az égi hatalommal. Kinek mit jelent az égi hatalom? Ez rád van bízva, neked milyen hited van, neked mit jelent Isten, neked mit jelent az égi hatalom. És a béke angyalát szívod be a testedbe. És a béke angyala milyen érzéseket kelt benned, hogy ezzel az égi hatalommal te harmóniába kerüljél a saját hited szerint. A következő technikája van az inkorporációnak. Először is mindenki úgy ül, hogy nem keresztezi se kezét, se lábát. Mind a két talpad legyen a talajon. Lazán a két kezedet ráengeded a combodra, általában tenyérrel fölfelé, de ahogy jól esik, ahogy kényelmes. Itt ilyen szabály nincsen, hogy a gerincedet támasztod, vagy nem támasztod, ahogy neked jó, ahogy jól érzed magadat. Egy nagy levegővétellel, majd mondani fogom, amikor elindul a zene, egy nagy levegővétellel kinyitod a koronacsakrádat, ez azt jelenti, hogy nagy levegőt veszel, és amikor kifújod, elképzeled, hogy az a koronacsakrám megy kifelé, fejtetőn, ha valaki nem tudná, de gondolom mindenki tudja, ott megy kifelé, ezáltal a koronacsakrád egy kicsit megnyílt, egy újabb nagy levegővétellel helyet csinálsz az angyalnak, veszel egy nagy levegőt, elképzeled, hogy a koronacsakrádon keresztül megy egészen derékig, onnan lefelé, ahogy kifújod, kimegy a a végtagjaidon, lábujjaidon keresztül, tehát kitakarítottad a testedet egy lélegzettel, akkor én szólítom a béke angyalát, elképzeled, hogy ez egy aranygömbként ide a koronacsakrád fölé, az angyalok energiák, tehát egyszerre több tízezer embernél is lehet, tehát még mielőtt elkezdenél gondolkozni, hogy hogy lehet ott ennyi embernél a béke angyala. Egy ilyen energiagömbként ott van a koronacsakrád fölött, és amikor azt mondom, hogy egy nagy levegővétellel enged, hogy a testedbe áramoljon, olyan, mintha megnyitott koronacsakrádon át becsordulna ez az aranyfény a testedbe, és a békét, az égi hatalommal való békét érzékeled. És majd egy 15 perc elteltével szólok, hogy lélegezd ki az angyalt a testedből. Jó? Indítsd el akkor a zenét, légy szíves, a második számot szeretném.
Fölfelé vagy lefelé?
Fölfelé lélegezzük ki a koronacsakrán keresztül. Azt megcsináltam már.
Ez az ugye?
Igen. Csukd be a szemedet. Egy nagy levegővétellel nyisd meg a koronacsakrádat. Egy újabb nagy levegővétellel készíts helyet az angyalnak. És most szólítom a béke angyalát. Béke angyala, segíts megteremteni a harmóniát, a békét az égi hatalommal. És most egy nagy levegővétellel engedd, hogy az angyal energiája a testedbe áramoljon. Ott kifejtse hatását, ne gondolkozz, hanem érzékelj.